153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Halasannó témasorozatunkban köszöntöm szakértőnket, Végső István történészt, szia!
Üdvözlök én is mindenkit!
Hát először is boldog új évet kívánunk, és nagyon sok szép új kutatási területet!
Köszönöm szépen, én is boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, és hát lesz munka mindenféleképpen, majd itt elmondom a sirámaimat itt ezekkel az évfordulós évszámokkal, amit bár én javasoltam, meg hát én szoktam mondani ugye minden év elején, de hát egyre több a probléma, én azt látom a helytörténet évszámokkal, a helytörténeti szakirodalom egy kicsit lazán kezeli az évszámokat, ahhoz képest, hogy azért már hát jó régen van helytörténeti szakirodalmunk, ugye már a 19. században megjelenik az első helytörténeti írásunk, és hát nem sokat mozdultunk elő a pontosításokkal kapcsolatban, úgyhogy a tavalyi év második felen állam azzal tehet, hogy egy csomó nagyon fontos, vagy fontosnak vélt embernek a születési, halálozási és egyéb évszámaival foglalatoskodtam, mert nem voltak pontosak. Úgyhogy egy kicsit most is tartok attól, hogy fogunk olyan évszámról beszélni, főleg itt ilyen személyeknél természetesen, tehát az események azért csak rendben vannak, de a személyeknél én most már nagyon tartok az évszámoktól, mert nagyon sokszor kiderül, hogy nem pontos. A jelenlegi, tehát az aktuális helytörténeti szakirodalomban sem, illetve a régiben is találok még mindig hibákat, és nem keveset. Úgyhogy egy kicsit szomorú vagyok emiatt, és hát egyéb pontatlanságok is vannak, amikről ugye szoktam beszélni.
No, hát ebben el is árultad, hogy a évkezdő adásunk az a helytörténet aktuális évszámaival fog foglalkozni, ami nyilván valamilyen szempontból fordulós, évfordulós. Én azért picit megvigasztallak téged, egy nagyon kedves barátom mondta, egy lelkész, miután 3 évig nem írtam egy holland társgyülekezetben lévő barátnőmnek, és utána írtam, és mondta, hogy mi ez a néhány év az örökké valósághoz képest. Tehát néhány év ide vagy oda, azt gondolom, hogy attól ezek a személyek éltek, szerettük őket, és valamit tettek a közösségért. Tehát én biztatlak téged, hogy beszéljünk róluk, függetlenül attól, hogy lehet, hogy nem pont most évfordulósak, mert most még egyelőre így tudjuk.
Én is azt gondolom, hogy beszélünk, meg beszélni kell róluk, de hát azért fő a pontosság, főleg, hogyha évszámról beszélünk, meg hogy ki mikor született, az azért régebben is szerintem fontos volt. És hát ebből is ugye vannak tévedések, de most nem menjünk mindegyikbe bele. Itt ugye 2023, ugye én mindig el szoktam mondani, hogy én nem a teljesen kerek évfordulókról beszélek, hanem mindenről, ami 3-ra meg 8-ra végződik. Tehát, hogy ezek a kerek évfordulók számomra, meg ezek az évfordulók nekem, úgyhogy lesz majd egy csata, forradalom, az áram megjelenése, államosítás, királyok fejedelmek megjelenése a városunkban, úgyhogy lesz miről majd beszélnünk ebben a műsorban is.
No, hát vágjunk is bele.
Bele is vágunk, ugye az elsődleges, amiről talán már egy kicsit többet is beszéltünk a Kelleténél, valószínűleg több király is megfordult egyébként, vagy áthaladt a városunkon, esetleg táborozott mellette, de hát arról tudunk beszélni, aminek van forrása. Így aztán gyakorlatilag majdnem, hogy az első olyan uralkodó, akit ismerünk, az ugye 1408-ban jelent meg városunk határában, valószínűleg itt is táborozott, vagy legalábbis áthaladt rajta, a luxemburgi Zsigmond magyar király, aki éppen hát egy nagyon csúnya hűbérurakkal való csatározásra vonult éppen a Balkán felé, Boszniába, akkor Bosznia hűbérállama volt Magyarországnak, és hát ott a szokásos dolog történt, föllázadtak a magyar királynak, meg el kellett menni és jól leverni őket, és hát nagyon csúnyán végezték a fellázadt hűbér urak. Hát mondjuk úgy, hogy finoman szólva is a várárok lett a végső nyughelyük, jól lekaszabolták őket, úgyhogy egy ilyen nagyon csúnya időszak volt ez, de szükség volt a védekezésre, mert hát délről is, keletről is, és hát nyugatról is folyamatosan érkeztek a támadások Magyarország irányába. Szükségünk voltak az ilyen hűbér, meg ütköző államokra, hogy föl tudjuk venni. Következő, szintén egyébként nagyon érdekes, pont ugyanegy ilyen látogatásról van szó, első Apafi Mihály, erdélyi fejedelem, kétszer is oda-vissza, 1663 őszén áthaladt városunkon, hát éppen ő pedig török hűbérben volt, természetesen, mint általában az erdélyi fejedelmek, és hát ment a török császárnak segíteni, érsekújvár alá, egy hadjárat kapcsán, és ekkor meglátogatta városunkat, itt táborozott. Neki nagyon tetszett az, hogy protestánsok vagyunk természetesen. Ő maga is protestáns volt, úgyhogy hát ennek is van egy ilyen kerek évfordulója 1663-ból. Aztán 1693-ból ismerjük Halas első címer ábrázolását, ahol ugye a három hal felfelé úszik a pajzsmezőben, ezt ugye rögzítette is a helytörténeti szakirodalom. Aztán van egy nagyon ismert helytörténeti évfordulónk, ugye, 1703-ból október 5-én itt zajlott le a nagyon véres halasi csata, ugye kurucok és labancok között, ennek ugye minden évben megünnepli Halasvárosa az évfordulóját, megemlékezünk a kurucokról, megemlékezünk magáról erről a csatáról, ahogy leírták, ugye a várostól napkeletre zajlott le, és ott a kuruc szobornál szoktak emlékezni ugye az iskolák, illetve a város. 1753-ban került el tőlünk a Kiskunkerület székhelye, tehát gyakorlatilag most, hogyha egy kicsit olyan pongyolán veszük, egy ilyen fajta megyeszékhely voltunk, ugye a Kiskunságnak, ami úgy át, ilyen nem teljesen jó a példa, de nagyjából ilyen Bács-Kiskun megye területű közigazgatás volt, annak voltunk mi nagyon sokáig a székhely, csak mivel mi protestánsok voltunk, ezért aztán átkerült a katolikus Kiskunfélegyházára a székhely. Hát mondhatjuk, innen számolhatjuk Halas romlását, de én nem innen számolom valójában. Hát emiatt aztán nagyon sokan mérgesek voltak természetesen a Habsburgokra, a Nádorra, az egész Jászkun kerületre, Jászkunságra, meg akik meghozták ezt a döntést. Egyébként teszem hozzá, voltak olyan nagyon élelmes halasiak, ezután, hogyha tisztséget akartak vállalni, akkor bizony áttértek katolikus hitre, hogy meg tudják tartani a pozícióikat a kerületen belül. Ugye erre a legjobb példa, de még lesz róla szó, az ugye a Herpai Mihály, aki Kiskun kerületi vezető volt, Kiskun kapitány.
Itt most jöjjön egy kis zene. Hallgatóink, tartsanak velünk, hiszen Végső István történésszel nagyon komoly helytörténeti évfordulókról beszélgetünk, amelyek kötődnek 2023-hoz, mert vagy 3-ra vagy 8-ra végződnek. A zene után folytatjuk. Egyébként a Kiskunfélegyház az én férjem Kiskunfélegyházáról való. Akkor most már tudom, hogy mi történt itt 1753-ban. No, maradjanak velünk, folytatjuk a helytörténeti érdekességeket, amelyek az évszámhoz, a 23-hoz kötődnek. Jövünk vissza hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Végső István történésszel Halas Annó témasorozatunkat. 2023 első adásában vagyunk, természetes, hogy 23-hoz kötődő helytörténeti évszámok, évfordulók a mai téma, és 1753-nál tartunk, amikor hát Halasnak enyhe bánatára a megye központi városa Kiskunfélegyháza lesz Halas helyett. No, 3-ra és 8-ra végződő évszámokról mesél nekünk István.
Ugye most akkor átérünk a temetőre. Temetők ugye sokszor előkerül a helytörténeti műsorokban. Szerintem sokan tudják, de lehet, hogy érdemes elmondani, hogy az első vélt református temető az ugye ott volt pont a református templom környékén, itt a Halas Rádió épülete környékén is, ugye magába a rádió épületének a falába állítak, benne van még mindig a temető fal is, amit sokan sajnos a régi helytörténészek közül a városfalnak gondoltak, hogy a városunknak volt városfala, ezt sajnos sokan benézték, valójában temetőfal volt az a városfal. Na mindegy, szóval az lehetett az első református temető, aztán ugye a Szilárd Áron gimnázium környezetében volt a második temető, és miután azt is exhumálták, jött a harmadik sírkert, 1778-ban nyitották meg a mai régi református temetőt, és hát ennek van egy ilyen évfordulója 1778-tól. Aztán 175 éves ugye az 1848-as forradalom, ami ugye Halason is hasonló módon zajlott, mint az országban számos helyen, főleg itt a Duna-Tisza közén. Elfogadtuk a 12 pontot, megkezdődtek az ilyen honvéd meg nemzetőr toborzások, nálunk még szabad csapatot is fölállítottak. Főként a délvidékre vonultak a halasi katonák, a halasi nemzetőrök, és ennek ugye számos leírása van természetesen, és erre is emlékezünk ebben az évben. Aztán 1903-ban átadják a forgalmat a Bácsalmás Regőce, akkor úgy mondták, hogy hév, most inkább úgy mondjuk, hogy vasút vonalon, tehát Bácsalmás felé megnyílt a vasút, ez azt gondolom nagyon fontos volt, ekkor létesül az állomásnak a fűtőháza is. De ami még fontosabb ebben az évben, az ugye a villanytelep a gimnázium utcában, aminek most már csak ugye az épülete van meg, illetve megvan a régi épülete, jobban mondva, és onnan indul el ugye az áramszolgáltatás. Először a közkivilágítás meg a középületek környékén volt világítás, aztán később ugye elsősorban azért tegyük hozzá a kereskedelmi meg ipari épületek kapnak ugye áramot. Ez gyakorlatilag a halálát jelenti a szélmalmoknak is tulajdonképpen, mert a szélmalmokat nem valami gonosz manók, vagy nem tudom kik rombolták le, meg építették esetleg át, hanem maguk a molnárok, és tértek át a sokkal kényelmesebb műmalmokra, villannyal működtetett malmokra. És hát ez az év, ez egy nagyon fontos év, ez az 1903 továbbra is, ugyanis egyes állítások szerint Szatmári Sándor gimnáziumi tanár, gazdálkodó, igazgató, ekkor hozta Halasra a Kiffer körtét, ugye az ő gazdaságuk, gazdálkodásuk az ilyen nagyon kiemelkedő volt. A Szatmári Sándorról még egy picit fogunk beszélni, de ő ugye viszonylag korán halt meg, és a felesége vette át a gazdaságot, aki a két világháború között egy ilyen nagyon fontos mezőgazdasági vállalkozássá tette ezt az egész családi vállalkozásnak indult céget, ami tényleg ilyen gyümölcsökkel, szőlészettel nagyon komolyan foglalkozott. Aztán 110 évvel ezelőtt megtörténik a nagy iskola boom, ugye nagyon fontosak az iskolák, még gyorsan az első világháború előtt, 1913-ban felépült az alsószállási, az alsózsanai, a bogárzói, a felsőgöbölyjárási, a rekettye kettő tanyai iskolák. Ez ugye nagyon fontos volt, mert Halasnak hatalmas volt ugye a külterülete, 112 ezer kataszter volt, és hát nagyon sokan éltek, gyakorlatilag a lakosság fele élt külterületen, tehát tanyán, ezért aztán fontos volt, hogy ott is létesüljenek iskolák, ne kelljen bejárni, akkor azért elég kényelmetlen volt gyalog bejárogatni nagyon távoli területekről a városba, inkább megépítették tanyán ezeket az iskolákat, ez nagyon kiemelkedő volt, de ekkor adják át ugye a központi iskolát is, tehát 1913-as, ugye Györgyi Dénes tervei alapján ma már egy országosan védett műemlék, és mai napig is ugye általános iskolaként működik. Aztán ugyanebben az évben, 1913-ban alakult a Mintakertben az önálló gazdasági népiskola, ami gyakorlatilag a technikumnak az elődje, tehát nekik is évfordulójuk van, sőt ekkor költözik be a csendőrség az újonnan megépült csendőrlaktanyában, mert 1912-ben készen állt, de valójában a működését csak 13-tól kezdte meg. Aztán 1918 már egy nagyon vegyes időszak, ugye spanyol nátha van, forradalmak vannak, őszi rózsás forradalom, de hát még a Kun köztársaság is ugye megalakult, de erre az évre tesszük az utolsó, jelenleg utolsó módon alakult református új temetőnek a létesítését is, tehát számos évforduló fűződik ugye 1918-hoz is. Aztán 100 évvel ezelőtt adták ki Nagyszeder Istvánnak az adatok Kiskunhalasváros történetéhez egyes kötetét, ez egy fontos helytörténet, minden szempontból helytörténeti évszám és évforduló. A Felsővárosban ugye 1933-ban szentelték fel a katolikus kápolnát, amire ugye már nagyon régóta vártak, mert ugye úgy szoktuk tartani, hogy a Felsővárosban azért viszonylag kevés katolikus élt, de azért éltek katolikusok, illetve akkor már létesült ugye 1932-ben a kerékpáros laktanya, és emiatt fontos volt, hogy az alsóvárosi templom már így is zsúfolt volt, telített volt, kellett a Felsővárosba is egy templomot, egy kápolnát építeni, ez egy régi kívánsága volt az ott élőknek. Aztán egy szomorú évszám, hogy legyenek azért szomorúságok is ebben az időszakban, 1948-tól kezdődik meg az egyházi iskoláknak az államosítása, illetve hát az egyéb gyáraknak, cégeknek, üzemeknek is ugye az államosítása. Ugye itt kiemelkedő, mondjuk úgy, hogy a rádió szempontjából is kiemelkedően fontos, és ki kell emelnünk ugye természetesen a Szilárdi gimnáziumnak az államosítását. Ez ekkor történik, meg még mai napig is élnek olyan emberek, akik tudnak erről egyébként mesélni, hogy hogyan is zajlott le ez az egész, hát mondhatni őrület. Aztán majd lesz egy másik évszám ehhez kapcsolódóan. 1953-ban alakult meg a határőr lovas iskola, aminek ugye az előzményéről már beszéltünk, ez volt a csendőr laktanya. 1958-ban világkiállítási nagydíjat nyert Brüsszelben a halasi csipke. 1963-tól indul el a halasi hírek, ami gyakorlatilag az első ilyen 45 utáni lap volt, ami folyamatosan megjelenik. 1973-ban építették meg a modern kórházat, ugye volt előzetesen is már kórháza, menháza városunknak, de a modern kórházat 73-ban építették fel. 1978-tól indul el a földgázszolgáltatás, ugye az első bekötés az ugye a Krucifitézek terén történt, meg ennek emléktáblája is van. 1983-tól működik azon a helyszínen, ahol most is működik a kiskunhalasi csillagvizsgáló, és ebben az évben szűnt meg egyébként a kiskunhalasi járás, és átalakították az akkori szocialista közigazgatást. 1988-ban pedig Hild érmes város lettünk, ez ugye arról szólt, hogy hát építészetileg egy kiemelkedően fontos település voltunk. Mind a régi épületek, mind az újak nagyon kiemelkedőek és fontosak voltak. És hát ugye, amiről beszéltem, hogy majd még visszatérünk az államosításra, és hát az államosítások kora után jött az újraindulás, 1993-ban újraindult ugye a Szilády Áron gimnázium, és hát ez ugye megalapozta a jelenlegi református intézmény rendszert is. Hát minden szentnek maga felé hajlik a keze, ugye én is az első között voltam, az első osztályba járhattam 1993-tól a gimnáziumban.
Hát igen, 30 év, hihetetlen, hogy milyen szép kerek évfordulóhoz értünk, én úgy gondolom, hogy lesz majd még erről szó. Hát István, nagyon-nagyon termékeny, nem tudom, ez minden évben ilyen rengeteg évszám kapcsolódik az évfordulóhoz.
Rengeteg, de... És még nincs vége. Ezeknek az évszámoknak, úgyhogy a csipkeház bővítése 98-ban történik meg, és hát ugye még lehetne beszélni itt a különböző épített örökségről. Néhányat fogok csak kiemelni, most tényleg talán nincs nagyon erre idő. Az én egyik kedvenc szobromot a katolikus templom mellett az a Szent János szobra, azt 1808-ban alkották, aztán az első, illetve a második világháborús emlékkeresztet ugye a katolikus temetőben 1948-ban létesítették, Szilárd Járon szobrát 1968-ban helyezték el a Kossuth és a Táncsics utcák sarkáról, ugye most oda a református templom környékére. Sokak kedvence ugye a lány madárral szoborodott a könyvtár mellett, azt eredetileg 1973-ban avatták, ugye tudjuk, hogy ezt közben már újjáavatták, tehát már nem az eredeti szobor található ott. Mindenféleképpen ki kell emelni szerintem az, hogy ugye a Petőfi Sándornak a szobrát, meg a Kamasz Radnóti ábrázoló alkotásokat 1978-ban adták át, illetve hát beszélhetünk itt arról is, hogy ugye különböző civil egyesületek mikor jöttek létre, 1973-as ugye a Forrás Klub, a Városvédő Egyesület, a Városi Ifjúsági Műhely, a Halas Tánc Együttes 1988-ban alakult, de ne feledjük el a 1993-ban alapított Halasi Sakklubot, vagy a Szilárdi Áron Társaságot sem. Úgyhogy itt bőséggel vannak évfordulók, és akkor most még nem beszéltünk ugye a személyekről, nem tudom, hogy még erre van-e időnk. Néhányat azért szerintem fontos lenne azért mégiscsak kiemelni. Itt ugye már beszéltünk Szatmári Sándorról, aki 1853-ban született, Nagy Cirok László 1883-ban született, Murgács Kálmán, aki nem is Halason született, és nem is Halason halt meg, de a halasi származású családból volt, és a két világháború közötti nóta életnek a meghatározó figurája volt. Több mint 200 nótát írt, és a legnépszerűbb nóta szerző volt egyébként. Itt érettségizett, tehát öreg diák, Szilárd is öreg diákról van szó, de nem itt töltötte az élete jó részét. Aztán sokan emlékeznek szerintem a 120 éve született Hábéres Erzsébetre, aki tánc és illemtanár volt Kiskunhalason, sokan számára meghatározó, mai napig is emlegetik az idősek. Éliás Antal cukrászmester 1913-ban született. Zsigray Julian, aki szintén nem halasi, de végül is Halason hunyt el, 1903-ban látta meg a napvilágot. Úgyhogy hát számtalan emberről beszélhetünk még. A halálok kapcsán én kiemelném azért a Latabár családot, amelyik ugye egy ilyen nemesi származású család volt, de polgári életet éltek. Természetesen Halassa települtek, és nagyon sokáig Halason is éltek. Ugye a Latabár család egy ilyen színész és színigazgató dinasztia volt, és Latabár Endre 1873-ban hunyt el, 1883-ban hunyt el Járfás István, jogász, történész, MTA tag. Úgyhogy hát nagyon sok mindenkit lehetne még felsorolni. Szerintem lesz mód még ebben az évben még többekről is bővebben beszélni.
Hát én ebben egészen biztos vagyok, és ebben számítunk is a segítségedre, mert hát csak az utóbb elhangzott 10 név mindegyike akár egy-egy adást megérdemel külön-külön. Nagyon szépen köszönjük Végső István történésznek ezt az összeállítást. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gazdag évfordulókkal teljes év ez a 2023, és hát ahogy beszéltünk is róla, ígérjük, hogy ezt folytatni fogjuk, kicsit kirészletezve egy-egy eseményt, vagy akár egy-egy szemét. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Hallgatóinknak köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha lemaradtak a beszélgetésről, én nagyon ajánlom, hogy akár ismétlésben, akár honlapunkon, akár a rádió közösségi oldalán meghallgathatják, elérhetik az adást, mert érdemes teljes egészében végighallgatni. Köszönöm, hogy itt voltak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.